Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Európai látkép egy jazz trombitás lencséjén keresztül, Till Brönner a Ludwig Múzeumban. Április 13-án nyílik a fotográfusként is kiváló német jazzzenész Identitás Európai látkép című kiállítása a Bartók tavasz részeként. Till Brönner már a jazz történet legsikeresebb német zenésze. Miközben trombita virtuózként tartják számon, a hangzás és dallam iránti rendkívüli érzéke a német Chet Baker hírnevet is kivívta magának. A jazz és popzene számos nagyságával működött együtt. A névsorban olyan ikonok szerepelnek, mint Herbie Hancock, Annie Lennox, George Benson, Carla Bruni, Aldi Meola, Chaka Khan, Natalie Cole, Al Jarreau vagy Michael Franks. Brönner 2009-ben vásárolt Leica M8-as kamerájával előbb zenésztársait kezdte fotózni, és csak ezután szánta rá magát, hogy saját körein kívül is modellnek kérjen fel művészeket, színészeket, sportolókat, írókat és aktivistákat. Aktuális projektje az Identitás Európai Látkép címet viseli, tehát a tárlat augusztus 25-éig látogatható. A kiállításon szinte kizárólag fekete-fehér fényképek kapnak helyet, Brönner a szürke skálát digitális felvételein dolgozza ki, szándékosan törekedve a minimalista megjelenítésre, kontrasztot alkotva a zajos és színes világgal.
Koncert.
Újra Budapesten koncertezik a 40 éves Dream Theater. A világhírű amerikai progresszív metal zenekar november 1-én lép fel a Budapest Sport Arénában. A zenekar 15 év szünet után újra eredeti dobosával, a csapatban nemrég visszatért Mike Portnoy-jal lép fel a magyar fővárosban, közölte a szervező Concerto Music. A Dream Theater 2 éven át tartó jubileumi turnét jelentett be, az európai szakasz 23 várost érint és október 20-án kezdődik. A zenekar klasszikusait és a rajongók kedvenceit egyaránt eljátsza majd. Az együttes eddig 13 alkalommal koncertezett Magyarországon, legutóbb 2022-ben, akkor is a Budapest Sportarénában. A Dream Theater legutóbbi 15. stúdió lemeze a View from the Top of the World 2021-ben jelent meg, és az anyag tavaly meghozta számukra az első Grammy-díjat. Az Alien című 9 perces, 17/8-ban írt szám a legjobb metal előadás kategóriában győzött. A Dream Theater jelenleg stúdióban dolgozik 16. nagy lemezén.
Fesztivál.
Tedd magad szabaddá, hirdeti idén is a Mézes Völgyi Nyár. 3 nagy koncerttel és 7 színház sikerdarabjaival készül az idei szezonra a fesztivál. 23 estén át 20-nál több különböző programot kínálnak idén is Veresegyházon. A 8. Mézes Völgyi Nyár 1900 férőhelyes nézőterével és sokrétű programjával a legnagyobb szabadtéri fesztiválok közé írta be magát, áll a színház közleményében. A veresegyházi termálfürdő, az öreg tó és a Sződrákos patak ölelésében felépült játszóhely azzal a céllal jött létre, hogy a csaknem 1 milliós agglomerációs térség lakóinak helyben kínáljon programot a nyári időszakban is. A családi előadások, musicalek, vígjátékok mellett a szervezők minden nyáron igyekeznek koncerteket is kínálni, lehetőleg nemzetközi sztár produkciókat is. Idén a 35 éves, legendás Gypsy Kings by Diego Bailardo érkezik Veresegyházra, és hozzák magukkal a legnépszerűbb flamenco dallamokat, köztük olyan slágereket, mint a Bamboleo és a Volare. Repül az idő címmel készül a Mézesvölgyi Nyárra az idén 60 éves Geszti Péter és zenekara is, de koncertműsorral idézik meg a legnagyobb sztárok az idén 40. évét ünneplő rockoperát, az István a királyt is. Halász Judit és Csányi Sándor estjei mellett 7 színház sikerelőadásaiból válogathat a közönség. A házigazda Veresegy Színház mellett a Játékszín, a Pannonvár Színház, a Centrál, a József Attila és a Turai Ida Színház produkciói adják az idei nyár repertoárját. A Mézesvölgyi Nyár idén június 22-e és augusztus 31-e között várja a közönséget.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Borsodnád. A Bükkvölgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjat. Hagyomány, néprajzi érdekesség, aminek eredménye, nem utolsó sorban, nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács, mely egy fesztivál névadó, hagyományőrző és hagyományteremtő finomság. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tisztikaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. A borsodnádasdott kettészelő sorompó két külön világot is szétválasztott. Az egykori falumak paraszt és módos gazdaházait az új betelepülők kolóniáitól. Míg az előzőekhez megművelt, felszántott, bevett területek és istáló kapcsolódott, addig az utóbbihoz jellemzően virágos kert. Az életmód és értékrendbeli különbségek ellenére mindenkit összekötött a gyár, ahogy a munkavégzés helyét az itt élők nevezték. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártya vékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. Létezik köztük virágos, feliratos, de még repülővel díszített is, jelezve, hogy a vas tulajdonosa messze földre eljutott. A kéz ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett. Az ostya készítés szokása Németországból vagy a Németalföldről ered. Magyarországon a reneszánsz időkig visszanyúlóan megtaláljuk a nyomait, de az is lehet, hogy egészen messziről, és közvetlenül hozták magukkal a betelepített, felvidéki német ajkú és hagyományú cipszerek. A kissé feledésbe merült tradíció új lendületet kapott, előkerültek a régi receptek és izzásba hozták a sütővasakat, fesztivál szerveződött köréjük, és az ország számos részén is bemutatkoztak, így a Szentendre és Kanzenben is. A lemezgyár nem csak megélhetés jelentett, az élet része volt. Bezárásával nem csak munkanélkül maradtak az emberek, de létük meghatározó eleme vált semmissé. A település közepén az egykor virágzó, nyüzsgő, állandóan épülő, terjeszkedő gyárból szinte csak elhagyott, szomorú romok maradtak, és az egykori jobb időkre való emlékezés. A valaha a gyárban fusiban készült sütővasak közül azonban nem csak a régiek kerültek megőrzésre, a nádasdiak ma már a helyi kisüzemben, nagyüzemben is készítik a Molnár kalácsot. Az egykori hagyomány közösséget, az üzem pedig munkahelyet teremt, és a Molnár kalács visszaad valami fontosat a helyieknek. Valós értéket, a múlt egy darabját képviseli. Mi pedig egyszerűen szeretjük, mert különleges. Főleg, ha a hozzá kapcsolódó történetet is ismerjük.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy ember Istenhez imádkozik. Uram, szeretnék valamit kérdezni tőled. Csak tessék, mondja az Úr. Igaz, hogy neked 1 millió év csupán egy pillanat? Igen, ez így van. És mit jelent számodra 1 millió dollár? Az nekem csak egy penny. Akkor, Uram, kérdezi az ember, kaphatnék egy pennit? Persze, egy pillanat. Ez egy vicc a másfél százból, egy új kötetből, a relativitással foglalkozó fejezetből, a könyv címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba, és az alcíme Filozófia a viccek tükrében. Thomas Cathcart és Daniel Klein rendhagyó filozófiai kalauzokat azoknak szánják, akik csak azért nem vettek idáig bölcseleti műveket a kezükbe, mert túl elvontnak vélték a témát. Vendégem a kötet fordítója, aki egyébként az eredeti amerikai könyvre rátalált, Kovács Zoltán, és a fordításban, szerkesztésben közreműködő Verestúj Nárcisz. Induljunk azzal, kik azok, akik ezt a különös könyvet összehozták?
Azt kell tudni a szerzőpárosról, Thomas Cathcartról és Daniel Kleinről, hogy ők nem professzionális filozófusok. Kleinről biztosan tudom, hogy ő a Harvard College-ra járt, tehát az egyetemre már nem. A szerzőtárs viszont tanult a Chicago University-n tovább, de aztán minden mással foglalkoztak, csak nem professzionális egyetemi tanítással találkoztak, és a két szellemes ember összeadta, amit tudott, és létrehoztak egy kedves ismeretterjesztő filozófiai könyvet. Tehát ismeretterjesztő, ami azt jelenti, hogy tanult emberek, tehát akik ismerik a filozófiát, rálátnak a problémákra, úgy tálalják, hogy az egyszerűbbnek nevezett olvasó is megérthesse, nem mennek nagyon mélyre. Nem filozófia történeti szerkezetet választottak, hanem analitikus közelítés, tehát a filozófia különböző disziplináit, területeit veszik, tehát metafizika, logika, ismeretelmélet, etika, vallásfilozófia, az egy nagyon jó rész ebben a könyvben. És az ott felmerülő problémákat röviden bevezetik, majd egy-két nagyon jó viccel illusztrálják, egy-két helyen elemzik is a vicceket.
Mi az, ami összeköti a filozófiát a viccekkel?
Úgy látom, hogy a mélyben az az egzisztencialista nézőpont hordozhatja a legjobb magyarázatot, hogy az ember nemet mondó élőlény, hogy Sartre-t így szabadon idézzem, tehát mindig el tud képzelni mást is, mint ami van. Ez megjelenhet akár valamilyen megtérésben, vagy egy új filozófiai rendszer kialakításában, amelyik bővebben, mélyebben tárgyalja a létező világ problémáit, valamilyen megoldást ad, de megjelenhet csak kérdező módon, mint a legtöbb művészeti, irodalmi alkotásban, és megjelenhet úgy, mint a viccben, vagy a komikumban általában, hogy azért eltávolít az adottól, de nem tesz lehetővé nagyon mély reflexiót az adottra, és a nevetéssel meg hamar meg is oldja a felkeltett feszültséget. De benne van a probléma az irodalmi alkotásokban, vagy tágabb értelemben a kérdező műalkotásokban, és ez valóban összeköti a reflexív, fogalmi módon dolgozó filozófiát a humorral.
Ami laikus olvasóként fölmerül az emberben, az, hogy mennyire pontosnak érzi a vicceket így. Tömören, néhány mondatban ott van ez a probléma, amiről lehet, hogy tanultunk, és lehet, hogy nem is gondoltunk rá, hogy ez ezzel összefüggésben van.
Mivel én nem filozófia felől közelítek, engem maguk a viccek fogtak meg az anyagból. Egyrészt az, hogy tényleg mások, mint amit mi így a pesti vicc szférájában így megszoktunk, meg hát én mondjuk évtizedek óta azt se hallok már. És ilyen érdekes műfajok vannak, meg mint egykori néprajzosként nagyon élveztem, hogy kiderült, hogy vannak ilyen érdekes vicc típusok az Egyesült Államokban, hogy az utazó ügynök vicc típus. Nagyon komoly példákkal az interneten, és ilyen metta vicceket hoztak létre belőlük, ebből is szerepel egy a könyvben. Tehát így vicc anyag tekintetében nagyon érdekes, nagyon jó, és ami fontos, hogy a tanításban jól lehet használni. Tehát, hogy aki középiskolásoknak, vagy fiatal felnőtteknek, mondjuk egyetemistáknak akar filozófiát tanítani, az így vonzóvá tudja tenni az egész tárgyat, mert maguk a viccek felkeltik az érdeklődést, ott van a nevetés, tehát nem is nagyon lehet elaludni az órán mondjuk, és meg is maradnak. Meg hát, ha tovább akarja adni az ember, akkor jó is, hogyha még egyszer elolvassa.
Azt kérem mindkettőjüktől, hogy mondják el, hogy melyik volt a kedvenc részük. Nyilván mind a hárma más iránt érdeklődünk, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen típusú viccek, milyen elmélethez hogyan passzoltak.
Nekem az aktualitása miatt a társadalom és politika filozófia. Ez a természeti állapot alfejezet, és összesen két hosszabb bekezdésből és két viccből áll.
Nincs ez túlbeszélve.
Hát ez egy elég messzevezető téma, tehát ahhoz képest tényleg kevéssé van tárgyalva. Tehát az emberben lévő kettősége a természeti, biológiai és a civilizációs énünk között. Ugye hát ez, ők nem említik a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy a poszthumán irányzatok azok sokkal mélyebben foglalkoznak ezzel a problémával, netán úgy, hogy akár a civilizációs énünk ellen érvelnek. A vicc önmagáért fog beszélni, szerintem. Hallgassuk meg.
Egy vadon élő nyulat csapdába ejtettek, és az Országos Egészségügyi Intézet laboratóriumába vitték. Ott összebarátkozott egy olyan nyullal, aki már a laborban született, és ott is nőtt fel. Egy este a vadnyúl észreveszi, hogy nincsen rendesen bezárva a ketrece, és úgy dönt, hogy megszökik. Hívja új barátját is, tartson vele. Az eleinte húzódozik, mert soha nem járt még a laboratóriumon kívül, de végül a vadnyúl meggyőzi. Miután kiszabadulnak, a vadnyúl így szól. Most megmutatom a harmadik legjobb helyet, és elviszi a barátját egy salátaföldre. Miután jól laknak, azt mondja a vadnyúl, Most megmutatom a második legjobb helyet, és elmennek egy répamezőhöz. Miután répával is jól laknak, a vadnyúl azt mondja, most megmutatom a legjobb helyet, és elviszi a labornyulat egy nőstényekkel teli nyúlkertbe. Ez maga a mennyország, szakadatlan szeretkezés egész éjszaka. Ahogy hasadozik a hajnal, a barátja hirtelen bejelenti, hogy visszamegy a laboratóriumba. Hogy? Kérdezi a vadnyúl. Megmutattam neked a harmadik legjobb helyet a salátákkal, a második legjobb helyet a répákkal, és a legjobb helyet a hölgyekkel. Miért akarsz visszamenni? Nem tehetek róla, mondja a másik, majd meghalok egy szál cigiért.
Miért tetszett ez?
Azt hiszem azért, mert ott marad a végén az, hogy így, úristen, ezen el kell gondolkodnom, hogy egy ilyen helyzetben miért választjuk mégiscsak a rabságot. Tehát, hogy menthetetlenül elkezdem így antropomorfizálni, vagy így magunkra alkalmazni, mert hát nyilvánvaló, azt így rögtön érzi az ember, hogy bizonyos helyzetekben így viselkedik, mint a labornyúl. Tehát ott maradunk benne a kis kényelmes rabságunkban, és így ignoráljuk a szabadság adta lehetőségeket.
Én nekem a relativitással foglalkozó volt a kedvencem, mert hát abban találtam meg azokat a vicceket, amik klasszikus viccek.
Mike, az autópályáról hívlak az új mobilomról. Légy óvatos, Pat, most mondták a rádióban, hogy egy őrült rossz irányba hajt a strádán. Még hogy egy, itt mindenki szembe jön.
Itt különben fordítás technikailag azért megegyezném, hogy itt vitatkoztunk azon, hogy a magyar nyelvben használatos viccformát alkalmazzuk-e, és végül úgy döntöttünk, hogy pont azért nem, mert itt talán picit szokatlanabb szöveget hallunk.
Ráismerünk a viccre, tudjuk, hogy melyikről van szó, de nem viszi el a szokás a figyelmünket.
Abszolút relativitásnál. A hadihajó őrszeme fényt vesz észre a tengeren a hajó előtt. A kapitány utasítja, hogy jelezzen a másik hajónak, azonnal változtasson irányt 20 fokkal. Megjön a válasz. Inkább maguknak tanácsos irányt változtatni, de azonnal. A kapitány méregbe gurul, és ezt az üzenetet küldi. Itt a kapitány. Mindjárt összeütközünk. Azonnal térjen ki 20 fokkal. A válasz. Másodosztályú matróz vagyok, és nyomatékosan kérem, hogy változtasson irányt. A kapitány már magán kívül van a dűtől, és azt üzeni. Én egy hadihajó vagyok, én meg egy világító torony.
Verestúj Narcisszal és Kovács Zoltánnal beszélgettünk egy különös könyvről, amelynek címe Platon és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba. Thomas Cathcart és Daniel Klein könyve a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.